Egyébként az tényleg egy emlékezetes elmenete volt a megbeszélésünkről, mert utána én kb. 5 perccel elhagytam az objektumot, és leszólított egy fickó a sarkon, hogy itt mi zajlik, mert látta kijönni azt a humorista gyereket. Lehet, hogy neki is vannak problémái. Szóval csak arra.
Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez itt a Függőség Podcast Kovács András Péterrel, ma is velem van Dés Enikő, és a kalauzunk, aki Vergiliusként kalauzol minket a függőségek alvilágában, Hoffmann Katalin klinikai szakpszichológus, és majd nagyon kemény témát hoztunk, a pszichoaktív szereket, amihez egy igazi nagy ágyút nyertünk meg stúdiónk vendégének, dr. Szemejác János, pszichiáter, addiktológus, az Indit közalapítvány elnöke és a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke. Szervusz János, köszöntünk a stúdióban.
Sziasztok mindenkit, köszöntök én is.
Veled akkor találkoztam először, János, amikor jöttem ki egy megbeszélésről, Kata rendelőjéből, és nektek ugyanott van a rendelőtök, és az ajtóban én búcsúzkodtam Katától, te pedig egy zokogó házaspártól. És ez bennem annyira erős élmény maradt, hogy mi Katával folytattunk egy tök jó megbeszélést a podcastról is, a könyvről is, amiben közreműködtem, és Kata szerkesztette, erről bővebben a kimondható.hu oldalon találtok információt. És egy ilyen tök jó hangulatú, eredményes megbeszélés után ilyen jó lélekkel feltöltődve távoztam, én meg egy összeomlott házaspár. De feltehetően azok náluk az ilyen katartikus könnyek lehettek, nem? Tehát, hogy valószínűleg ők is valami nagy dologra jöttek rá aznap, és valamivel gazdagodhattak.
Igen, hát csak dolog miatt lehet sírni. Azt szoktam mondani, hogy ott a rendelőben lehet, ki is van téve az asztalra papír zsebkendő, és fogy is rendesen. Tehát igen, azt gondolom, hogy emberek ott rájöhetnek, valamire, nagyon érdekes, emlékszem erre a házaspárra, a nő mondta azt, hogy most nem akarok sírni, de így elkezdtek így folyni a könnyei, és hogy így tényleg jönnek olyan érzések, ami azt is szoktuk mondani egyébként az addiktológiában, amikor valaki így rájön valamire, és azt mondja, hogy ez egy ilyen sorsfordító változást fog hozni, hogy mélypont, és hogy akkor ez egy ilyen, hát ugye mi a mélypont, és pontosan ezért a pécsváradi rehabilitációs otthon vezetője Kovács Attila után szoktuk mi inkább azt használni, hogy katartikus kulcsélmény, ami arról szól, hogy tulajdonképpen történik egy helyzet, amitől egy, azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen, akár egy megszégyenülés, egy morális válság, egy valamilyen helyzet, amikor tényleg valamit meglátok, mert hogy a mélypont, ugye ez a pessimista hozzáállás szerint, ami most van, ez a világ, ez a legrosszabb, az optimista hozzáállás szerint még van bőven lehetőség, hogy még mélyebbre menjünk ebbe a dologba. A katartikus kulcsélménynél pedig nem biztos, hogy az feltétlen nagyon rossz, ott valami megérintett, ami arra sarka, hogy változtassak.
Egyébként az tényleg egy emlékezetes elmenete volt a megbeszélésünkről, mert utána én kb. 5 perccel elhagytam az objektumot, és leszólított egy fickó a sarkon, hogy itt mi zajlik, mert látta kijönni azt a humorista gyereket. Lehet, hogy neki is vannak problémái. Szóval csak arra.
Na, ugye az bőrben volt.
Szóval, hogy pont ez az, hogy ez a kivel találkozom, vagy ki látja meg, hogy hol kérek segítséget, belépek-e valahova, ahol ki van írva az, hogy addiktológia, vagy amiről beszéltünk az egyik korábbi adásban is, hogy azért ez egy elég stigmatizált, főleg az illegális szereknél.
Itt jó részt az ember laikusként rögtön a fiatalokért kezd el aggódni, tehát nem egy 50-60 éves szerhasználót képzelünk soha magunk elé, hanem mindenki a saját gyerekét, és rögtön a heroin vagy a crack kokain az, ami megjelenik a szemünk előtt, és ugye drogprevenció címén azt tudják csinálni mondjuk a gimnáziumban, hozzá kevésbé értők, hogy elmondják, hogy gyerekek, ne álljatok szóba a kerítés túloldalán áldogáló dílerrel, és a heroin az rossz, mert függők lesztek és belehaltok. Holott egy fiatal nem itt, és nem ilyen formában fog találkozni a kábítószerrel.
Egy időben voltak még kiállítások, meg ilyen drogos, nem tudom micsoda.
Termékminta.
Hát ami ilyen elrettentő, és akkor akárhány ilyen kiállításon voltam az utóbbi 20 évben, az utolsó teremben mindig ott állt egy koporsó. mert hogy a drogozásba belehalsz. És hát a gyerekek nagyokat röhögtek rajta, hogy ez a persze, és akkor mindig eszembe szokott jutni, amikor én először láttam a Requiem egy álomért című filmet. Kevin a nagyon jó film, és akkor annak a végén ugye minden romba dől, amikor ilyen szétrohadt karjában még a csávó megkeresi a vénet, és így neki jött ki a moziból, ilyen, ha? És akkor jön 3-9, és mondja, ja, Doki, te is moziba volt, hát azért ez kell, mi az azért, most figyelj, biztos azt mondod, hogy hülye vagyok, de én most úgy szúrnék egyet. És itt jön nekem az, hogy a fiatalok erről totál máshogy gondolkodnak. Tehát a felnőttek, amikor beteszik a koporsót, és akkor egy kamasz azt mondja, hogy igen, koporsú, hát akkor ez biztos, hogy nagyon kemény dolog. Na, ez fogom
csinálni. Lehet, igen.
Ezzel fogom őrületbe kergetni a szüleimet, a tanárokat, és akkor ezt csinálja, és akkor életemben egyszer voltam autókiállításon, amikor a most már legnagyobb lányom volt, még csak 12 éves, tehát akkor az már majdnem 20 éve volt, és mindenféle csili-villi autók, és akkor jön egy ismerősöm, na, szóval, hogy tetszik? Mondom, figyelj, és hol van a koporsó? Azt mondja, milyen koporsó? Hát mondom, figyelj, ezrek halnak meg az utakon, hol a koporsó? Azt mondja, na, ne szórakozzál már. Tehát, hogy ugye, hogy vagyunk ezekkel a dolgokkal, hogy akkor, amit csinálunk, az veszélyes, vagy nem veszélyes, vagy kell koporsó, vagy nem kell koporsó, elrettentünk, vagy nem, és hát a drognál tényleg megmaradt ebbe a magyar drogprevenció, mert azért vannak más országok, ahol ezt teljesen más elképzelésbe csinálják, és azt mondják, nem, hát beszéljünk róla, tehát gondolkodjunk, nem az vagy bele, az is a fiataloknak a nagyon, hát a 99,9%-a nem hal bele a drogozásába.
Hát igen. Meg itt a prevenció kapcsán, ugye, hogy ez tényleg egy hibás lépés azt mondani, hogy gyerekek, a drog rossz, és bele fogtok halni, mert mit tapasztal a fiatal? Az, hogy a drog az jó dolog, és nem hal bele. Innentől kezdve hiteledet vesztetted, és hogyha jön, mert tényleg valami problémás szituációba kerül, akkor nem fog hozzád fordulni, hiszen nem vagy szavahihető. És ilyen szempontból pont az ellenkező hatást lehet elérni, meg amit mondtál, hogy nehogy behetessék, meg nehogy a díler, meg nehogy az italába rakjanak valamit. Azért az adatok azt mutatják, hogy az illegális szerhasznált kipróbálása az 95%-ban önként, kortárs csoportban, kíváncsiságból történik, és kvázi normatív viselkedésnek tekinthető, ezt én idézőjelbe rakom, de hogy...
Tehát a normatív viselkedés az, ami egy, mit tudom én, adott életkori szakaszban nem rendhagyó, okay. Nem is veszélyes, oké, okay, kinövi, túllép rajta.
Hát illetve veszélyes lehet. De hát szoktam mondani, amikor ülök gimnazistákkal, de akár felnőttek, hogy tegye fel a kezét, aki szénsavmentes ásványvízzel szokott szórakozni. Hát senki, hát aki szénsebes ásványvízzel szórakozik, hát őt úgy megnézem, hogy figyelj, neked valami nem oké veled, ugye? Tehát, hogy...
Nagyon jó ritmusba kell felszívni, amikor kinyitod.
Gyors.
Igen, tehát hogy nyilván az a normatív, hogy erezd el a hajamat, partiba vagyunk, de hát a kisgyerek szülei este házi bulit tartanak, majd a nagymama ingyen jön érte, oda mi a hűtőz kinyitja, hát odáig van alkohollal, hogy nem lehet már kivenni a parizert a hűtőből. Tehát nyilván ezt látja, és amikor ő összejön a haverokkal, hát ez teljesen egyértelmű, hogy na, és mi lesz estére, mit szereztetek, mit használunk, és akkor azt mondom, hogy hát lesz víz. Uh-huh. Jó, oké? Okay? Igen, uh-huh. Persze, tehát a extázi után kell inni. Ja nem, extázi nem lesz, csak víz. Tehát, hogy és gondolkodunk-e azon, hogy akkor, ha gyerekeink így szórakoznak, én nekem az a mániám, hogy persze kell a gyerekeket, a kamaszokat megtanítani értelmes szabadidő eltöltési szokásokra. Ez nagyon fontos, hogy az iskola meg a izén mellett legyenek értelmes szabadidő eltöltéseink. De hogy szoktam mondani, hogy legyenek értelmetlen szabadidő eltöltési szokásaink, és azokra is tanítsuk meg a gyerekeket, és tudjuk-e azt úgy eltöltetni velük, hogy az valamennyire biztonságos. Tehát én azt mondom, hogy azok a buli negyedek, ahol tényleg van egy ilyen kis karám, hogy megvan a kerítés, meg vannak a határok, de mondjuk ott van egy pityegő óra a kezemben, és ha nem nyomom meg, mire 5 másodperc leér, akkor megnézik, hogy hol nem nyomom mm-hmm. vissza a pityegő órámat, és kijönnek, és azt mondják, hogy János, valamit túltöltöttél, vagy valamit használtál. Tehát, hogy ilyen helyek nincsenek. Miért nincsenek? Hát, mert a rendszerváltás után így nem mondom, hogy szétrögtük magunkat, de hát így minden rendőrkapitányság tartott drogmentes diszkót. És akkor mentek ezek délután kettőkor, ezek a drogmentes diszkók, hogy szólt a zene, ültek körbe.
Négyre legyél otthon, kisfiú.
Igen, tehát hogy hát ilyen nincsen, vagy hát ilyet lehet csinálni, de hát ezt mindenki tudja, hogy ez egy hülyeség.
Uh-huh. Hát vagy akár a prevenció kapcsán inkább azt kéne megtanítani, hogy hogyan lehet biztonságosan ésszel használni a szert, ha már kísérletezel vele, mert úgy is kísérletezik vele. Uh-huh. Tehát, hogy ezt itt érdemes belátni és a realitásra reagálni, hanem akkor tényleg, hogy ez biztonságos módon történjen, vagy olyan szórakozó helyek legyenek, ahol akár a parti szervíz, vagy a biztonságos, vagy a hazajutás, ugye az is a buliból való biztonságos hazajutás, stb. Legyen megoldott.
És ez, pedig... Igen, és ez, amiről Kata beszél, ezeket úgy hívjuk összefoglaló néven, hogy ártalomcsökkentés.
Uh-huh. A fiatalkorú függőkről lesz külön adásunk, viszont akkor már akik ebben gondolkodnak, hogy de a fiatalok, meg a drog, meg a durva drogok, meg az intravénás drogok, azoknak azért dobjunk az arcába most azért egy másik szempontot, hogy mi a helyzet a felírt gyógyszerekkel.
Tulajdonképpen a gyógyszerek mindent tudnak, amit a illegális drogok tudnak, tehát tulajdonképpen három nagy csoportja van azonnali hatás alapján a pszichoaktív szereknek, vannak depresszánsok, vannak serkentők, meg vannak a pszichedelikumok, vagy hallucinogének, vagy pszichotikumok, sokféleképpen nevezük őket, és akkor csak az ilyen legjellemzőbb drogokat mondjuk, akkor a depresszánsokba tartozik az alkohol, meg a heroin, meg a nyugtató és altatószerek.
Tehát ezek azok, amik kicsit lelassítanak,
igen, és, igen,
bezsongítanak.
Lassítanak, tehát lassítják a szívműködést, a légzést, az ember ilyen chillbe kerül, a külső meg a belső ingerek kevésbé zavarnak. Ebben a gyógyszerek azok a nyugtató és altatószerek, amikre majd akár még itt visszatérünk. A serkentőszerek azok a amfetamin meg az ecstasy, de a legismertebbek és legtöbbet használt legális cuccok, azok serkentőszerek. A koffein, a nikotin, meg a xantinok, a csokoládéban a teobromin, ezek xantinok.
Ez az én drogom.
És hát itt vannak azok a gyógyszerek is, amit tulajdonképpen, vagy akár a koffeintablett, ami kicsit felpörget, vagy a figyelemzavaros gyerekeknek írnak fel például olyan serkentő gyógyszereket, biztos ismerik az emberek, a Ritalinról sok mindenki hallott, vagy Strattera, vagy a Bitinexet, sokféle ilyen gyógyszer van, aminek nyilván megvan orvosi szempontból a haszna, de ezek tulajdonképpen serkentőszerek, és akkor vannak az úgynevezett halucinogének, vagy pszichedelikumok, amelyek pedig az illegálisok közül az LSD, vagy akár a THC a marihuánában, meg a hasisban, illetve hát rengeteg olyan vegyület, növényi, állati anyagot találunk, amelyek...
Ibogain.
Hát az ibogain, igen, így az egy növény, az tulajdonképpen az illegális közé sorolódik, de hát mondjuk az ilyen szerves oldószerek, amiket így belélegeznek az emberek, de például az antiparkinson-szerek, amelyeket egyébként a Parkinson-kór kezelésre használnak az emberek, ezek például tudnak egy ilyen pszichedelikumként halucinogén.
Akkor technokol címnak zacskóból, hát, ugye, vagy higítót. Vagy
az a szerves oldószer, most már inkább az, ugye technokolból ezt egy idő után kivették, ott van a csavarlazító, tehát bármilyen szerves oldószer, se, igen, benzin, így van, és akkor ezektől kicsit úgy az ember megszédül, kicsit úgy elmegy a valóság.
Én, és akkor plusz pezsgő tablettára eszel, viszont se benzint, és összerázod a szádban.
Igen, és hát amíg mondjuk a Xanaxot felírja az orvos, akkor azt mondom, hogy hát tulajdonképpen én szorongok, feszülök, kicsit 2-3 dibben dobban a szívem, és akkor ez tulajdonképpen ezért. A fájdalom csillapító, néha számomra is megdöbbent, hogy házi orvosok manapság mindenféle csip-csup fájdalomra, jó, persze vannak súlyosabb fájdalmak, de talán mindenki emlékszik, amikor az algopirint recept kötelessé tették egy 20 évvel ezelőtt, és végig láthatatlan sorok álltak a patikák előtt, és mindig azon szoktam gondolkodni, hogy hát, mi fáj ennyire, nem? Tehát egyfolytában fáj valami, és ezt szedni kell.
De anyám is algopirin, koffein tabletta.
Igen. És egyébként ilyen, most van egy ilyen saját élményem, hogy volt egy ősszel egy kis műtétem, és akkor mondták, hogy akkor, hát ez a másik magyar egészség, úgyhogy mondta az anesteziológus ex-csoporttársam, hogy hát János, menj el a patikába, és hozzá valami rendes fájdalomcsillapítót, mert itt nekünk nincs, és akkor megállapítottuk, hogy akkor flektorral menjek be oda, és akkor vettem flektor rapidot, és akkor túl voltam műtéten reggel 8-tól 10-ig, utána így lábadoztam, még hatottak az altatószerek, és akkor elkezdett már fájni a műtét helye, és akkor így mondták, hogy vegyem be, de én mondtam, hogy így szeretném megnézni, ez naturba mennyi ez az, és akkor este 10-kor úgy gondoltam, hogy akkor most beveszek egy flektort, és hát figyeljetek, 10 perc alatt nulla volt. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy vett el a fájdalmat, hogy megijedtem, hogy ez így van, mert mondom, eltöröm a lábamat, beveszek egy fájdalomcsillapítót, és nem érzem, hogy el van törve a lábam, és vigyázzak.
Hát azt se érzed, hogy van lábad.
Így van. Hát,
miközben kb. Nem véletlen a fájdalom.
Igen, csak egy így van. Igen. Tehát, hogy az emberek ezzel a rengeteg fájdalomcsillapítóval pont azt veszik el maguktól, hogy így vegyék észre, hogy valami nem oké. És hogy akkor, tehát visszatérve oda, hogy akkor bemegyek, hogy fáj a derekem a háziorvoshoz hétfő reggel, közben mondjuk a szombatesti alkoholtúrám egy kicsit túlnyúlt, és egyébként lehet, hogy a derekam is fáj, mert hidegbe elfeküdtem, de lehet, hogy nem bírok csak bemenni dolgozni, és akkor a háziorvos felír valamilyen opioid fájdalomcsillapítót, azt beveszem, elmúlik a derékfájásom, majd egy 3-4 nap után már nem fáj a derekam, és akkor veszem észre, hogy hát ez a kis fájdalomcsillapító, ez elviselhetőbbé tette ezt a elviselhetetlen világot. És akkor mondom a háziorvosnak, hogy még fáj a derekam, jó?
Ezek az opioid fájdalomcsillapítók is nyilván ópium alapúak, tehát mágból készülnek, tehát az alap, tehát Afganisztánban, gondolom az európai piacot Afganisztán látja.
Hát úgy látja el az Afganisztánból, hogy tulajdonképpen az indiai és a kínai, most inkább indiai nagy gyógyszergyártók veszik, a gyógyszer alapanyaggyártók veszik az afgánoktól, tehát nyilván nem veszünk a tálib mafiától semmit, de India nem ennyire finnyás, és a nagy európai meg amerikai gyógyszergyárak indiai alapanyagkészítő gyáraktól már megveszik, mert ott már
ki van mosva.
Igen, illetve hát vannak a szintetikus opioidok, amik hát kőolajból meg orosz földgázból készülnek el.
Alapos. És
ez nem a látod, ez milyen, mint a gyümölcslénél, ennek közel nincs a narancshoz, ez a heroinál, te is haragudj,
és a félszintetikus, opiát, az a heroin, ez a diacetilmorfin, egyébként ez az első designer drog, mondhatni a világon, ezt az 1890-es évek közepén a Bayer, ami a Bayer Aspirin is gyártja. Képzeljétek, ez egy nagyon érdekes történet, hogy az úgy történt, hogy az ópiumfüggőknek akartak valamiféle gyógyszert gyártani, és akkor kísérleteztek, és megrajzolták, hogy a morfint, ami ugye az ópiumfüggésnek az alapja, hogy azzal lehet-e valamit kezdeni, lehet-e valahogy átalakítani, és akkor lett ez az acetil csoport hozzákapcsolva két morfin, és a Bayer gyógyszergyárnak a vezetője, ez egyik munkatársának, egy nagyon tehetséges munkatársnak, egyébként Hoffmannak hívták, elvette tőle azt, amin addig dolgozott, és odaadta neki ezt a projektet, hogy dolgozzon ezen. És a fickó megcsinálta a heroint, és ez gyakorlatilag, ez Bayern heroin néven futott, és az első világháború után...
Akkoriban gyógyszertárban sorba állni.
És az első világháborúban után vették el tőlük, hogy Bayern néven nem futhat, mert egyébként ez egy nagyon remek fájdalomcsillapító volt, sőt, először azt gondolták, hogy az ópiumfüggőséget ezzel lehet gyógyítani, mert az ópiumfüggőket remekül szoktatták át heroinra.
Igen.
Csak utána derült ki, ez hasonló volt, mint mondjuk az alkohol és az andaxin. Az andaxinra biztos vannak, akik sokan még emlékeznek. Ezt a 90-es évek, 2000-es évek elején szüntették bennek a gyártását, meg kiderült, hogy az andaxinnal egy súlyosabb függőséget állítanak elő.
Igen, nagyon erős nyugtatóval.
Így van, tehát akkor már nem iszik, hanem andaxin, vagy aztán andaxira iszik. És csak zárja bejegyzem meg, hogy ez a Hoffmann gyógyszerész, miután a heroint ilyen frankon megcsinálta, akkor utána visszakapta azt a projektet, amin addig dolgozott, és az lett a Bayer Aspirin. Tehát az aspirin nem dolgozott. Tehát ügyesen már.
És ez a heroin az ugyanígy intravénás volt? Vagy?
Ilyen kanalos orvosságként lehetett szedni.
Lekvárba bele lehet törni.
Igen, Bayer lekvár.
Igen, és így belekeverni. És aztán hát tulajdonképpen a 20-as, 30-as években sokat dolgozott. Például a kokain, ugye a kokain a másik, ami a Coca-Colában volt benne konkrétan. Pemberton ezt így föltalálta, és egy ilyen kis serkentő sztoriról szólt, és hát a végülis az első ilyen nemzetközi egyezmények kapcsán került aztán ki a Coca-Colából.
Hogy aztán külön lehessen forgalmazni.
Aztán külön lehessen, de hát mondjuk a fű, az szinten egy ilyen, tehát az 1900...
De bocsánat, hogy ez milyen lehetett a régi kóla, nem? Hogy ma a gyümölcsleveknek az alján van az a seprő, ami gyakorlatilag a gyümölcs tartalma, hogy lehet, hogy a kólának az alján le volt ülve. Rászt föl, mert alul van a lény. Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. És még egy érdekes szempontot azért vessünk be itt, tehát hogy már annyiféle a pszichoaktív szereknek annyi formájáról esett szó, hogy van egy olyan kategória is, ugye, hogy sportolók doppingszerként használnak valamilyen serkentőt, és aztán, ahogy ugye a nagy találmányok is leszivárognak lakossági szintre, és most mi is használjuk a GPS helymeghatározáshoz, ugyanígy a sportolói doppingok is, nem tudom én, 5-10 év múlva egyszer csak civil kezekben parti drogként, vagy nem tudom,
hát hogy az első neki. Ilyen a anekdota vagy monda szerint az amfetaminnak volt ez a felfedezése, hogy a Tour de France, és ez is a 30-as években, tehát ez már egy szintetikus drog volt, hogy meghalt egy hegyi szakasz után két bringás, és amfetamin találtak a szervezetükben, és tulajdonképpen ott derült ki, hogy hát ez a pszichoaktív szer, ez remekül használható. Megjegyzem egyébként, hogy már a II. Világháborúban a metamfetamint azt használták, hogyha szétlőtték a gulyáságyút, vagy bevetésre kellett menni, akkor ott menni kellett, és például Kennedynél is, Kennedy tengerész, az amerikai elnök, akit megmerényeltek, ő tengerészgyalogos volt, megsérült, és adtak a felépülési folyamat kapcsán neki extazit, metamfetamint, és egyébként ezt mondják, hogy aztán ők a Marilyn Monroe-val nagy metamfetaminozásokat csináltak, és így például ezek a Marilyn Monroe-ra is jellemző hektikus hangulati őrület, ez a nagyon sős depressziók, ezek például ennek a tartós metamfetamin használatnak voltak az eredményei, de hogyha ideugrunk az elmúlt 10 éves sztoriba, és itt a designer drogok kapcsán, akkor szoktam mondani, így előadásaimban is, meg most is, hogy a designer drogőrület az a olimpiai létesítmények békeidőben való felhasználásának az egyik remek példája. A pekingi olimpia 2008-ban volt.
Ott voltam.
No, látod. Tudjátok,
csak tudósítottam.
Tudjátok, hogy a Kína, na is emlékszel, hogy hány aranyérmet nyertek?
Rengeteget.
Azt mondta, hogy egy olimpián
átlagban... Nem, tudom, hogy bicikliben nem nyertek, mert ők a biciklit máshogy használják föl, nem versenyre.
Azt tudod, hogy egy átlag olimpián mennyi aranyérmet nyernek a kínaiak?
Nem.
30-40-et. Pekingben nyertek 100-at.
Aha. És ugye arról kellett mutatni.
És várjál, és arra már arról lehet olvasni, most ez ilyen vicces, mert tulajdonképpen nálunk volt ugye az átkos, de hát Kínában ott még most is ott van, de hogy arról már vannak cikkek, hogy a 80-as években úgy csinálták a kínai olimpiai bajnok, úgy gyártották le, hogy elvittek több, akár mit tudom én, 10 000 embert egy ilyen magas hegyi edzőtáborba évekkel az olimpia előtt, ott edzették őket őrülten, tolták doppinggal, és ott versenyeztették, és választották ki azt a néhány tucatot, vagy 1-200-at, akiből 30-40 olimpiai bajnok lett. És azt most már elmondják, hogy igen, annak ott a halálozás az nagyon komoly volt. Hát gyakorlatilag olyan, de hát ennél sokkal szörnyűbb doppingot is tudunk mondani.
De hogy ez milyen durva, nem? Hogy mikor egy ilyen rossz hollywoodi filmben látod, hogy a nácik őrült tudósa így kísérletezik emberekkel, akkor azt mondod, hogy jó, hát Hollywood, és basszus, Kína.
Igen, tehát mondjuk olyan dopingot mondok nektek. No, tehát 2008-ban megvolt a pekingi olimpia, 100 aranyéremmel, és 2009-ben megjelent a világpiacon a mefedron, ami egy kínai fejlesztés volt, egy kínai designer drog. Ez az első designer drog, az még a kát, Kelet-Afrikában, Jemenben őshonos növény, egy kicsit hasonlít a kokacserjéhez a hatása, csak ez itt a sivatag szélén terebb. És a kátban lévő alkaloid az a katinon névre hallgat, ezt egyébként egy magyar prof, Szendrő prof, a Szegedi Egyetemnek volt biokimia professzora, és Bécsben az ENSZ-nek az ottani kábítószer laborjának volt vezetője, és ezt ő találta meg, és analizálta, és mivel a kátból fejlesztette, a felesége meg Kati volt, ezért katinonnak keresztelt el, és a mefedron az a katinonnak volt, egy néhány plusz molekulával volt, azt hiszem egy acetilcsoport, vagy kettő, vagy egy nitrogén, és ez volt a mefedron. A mefedron az tulajdonképpen egy első ránézésre, talán másodikra is, egy viszonylag emberbarát, amfetaminhoz hasonló anyag. Az ember nem érez éhséget, fáradtságot, nem fáj neki a testi akármi, tehát tulajdonképpen izomláz meg ilyen, hogy 15 000-et húzóckodok, ezt használták testépítő szalonokban is, nem csak a kokaint, ilyen szempontból voltam egyszer néhány hetet Oxfordban, és egy tűcserés busszal is jártam ott a várost, és a tűcserebusz megálltunk egy illegális lövőszobába, majd bementünk egy
terembe,
és ott is lepakoltak egy csomó tűt, mert ott nem csak az anabolikus szteroidokat nyomták, hanem a kokaint, meg az ilyen mefedron-szerű anyagokat is, és aztán
Én egyszer láttam ilyet edzőteremben, bocsánat, kamaszkoromban, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy darab ember szerette volna magát seggbe szúrni, de az izmaitól nem ért hátra a keze. és ott egymás seggét szurkálták. Meg lett
férfiak. A combja nem tudom, hogy a
combjába is nem, mondta, hogy hátra kell, ott nem látszódik. De ezt akkor mondjuk el a hallgatóknak, ugye, hogy a designer drog az tulajdonképpen micsoda.
Igen, tehát ugye a design az egy tervezést jelent, és hogy ezt vegyészek, mérnökök megterveznek egy új vegyületet, aminél az a egy új drogot, és az a reményük, hogyha egy pszichoaktív anyagnak a vázát veszik, és arra valamilyen ártatlan vegyületet rábígyeztenek, egy molekulát rábígyeztenek, akkor még hatékony drog marad, de nem tudják.
De nem szerepel a tiltó listán.
Még nem, mert ez már vegyületileg más, igen. És akkor egyébként ebben a szabályozáson, hogy nem szerepel, most már Magyarországon is úgynevezett generikus szabályozás van, az azt jelenti, hogy az egy vegyület csoportba tartozónál hiába bígyeztesz rá egy újat, akkor az is betiltódik. De és akkor itt egyébként két nagy csoportja lett a designer drogoknak, az egyik a serkentők, ezek a testépítéshez, vagy doppingra használható sztorik, a másik meg ezek
ez a test se véletlenül. 70 kiló már 40 éve.
Az látszik, hogy én tiszta vagyok.
A másik pedig a úgynevezett ezek a herbál, vagy biofű, vagy mi leginkább műfűnek szoktuk hívni ezeket, ami tulajdonképpen egy ilyen szintetikus kannabinoid, amitől az így zombivá lehet válni, ami úgy tűnt először, hogy legális, és nem annyira veszélyes, de hát aztán ezeket belátták a használók, hogy ez egyáltalán nem így van. Tehát a designer drogokat újra és újra tervezik újra. Egyébként Svédországban internetes drognak hívják. Fiatalok használják főleg, internetet hozzáférni, ott van a lista, hogy akkor ez már illegális listán van, és akkor van egy új drog, ami meg még nem, és próbáljuk ki. Mm. És tényleg az látszik, hogy ebben nagyon komoly doppingszerek vannak. Volt egy kliensem, a pécsi drogambulanciától 3 házzal odébb lakott, és így miután már nagyon zavarta az állandó utcán való üvöltözése ott egy csávónak, akkor kimentem, és mondtam, hogy én vagyok a Szemelyácz János, és így azt tudom, hogy te vagy a Szemelyácz, és mondtam, hogy de hát ez így, amit ő folytat, ez így nem oké, és mondta, hogy ő se szól bele az én üzletembe, de mondtam, hogy de beleszól, mert itt emberek már nem mennek bejönni, mert üvöltözik az utcán. Tehát idő után összebarátkoztunk, és most már boldog polgári életet él Németországban, és éli világát, de minden esetre ő mondta nekem, hogy amikor ő hozzá hoztak új drogot, akkor ezt mindig kipróbálta. És elmondta, hogy hozott hozzá az ukrán maffia egy új drogot, és akkor ezt benyomtam, képzeld el, és akkor akkora írdatlan ilyen mozgás izém lett, hogy elfutott le Harkányba, az Pécs Harkány, az 32 km, visszafelé fél úton elfáradt, az már egy maraton volt, főjött a haverját, hogy gyere értem, a haverja érte őt, és visszahozta Pécsre, az mondjuk akkor egy fél órát pihen, utána azt mondta, hogy kint ez egy 2014-5 október 23-án akkor ilyen havas eső esett, félmeztelenül kint az udvaron megcsinált 1000 fekvőtámaszt, majd rendelt 12 pizzát, és az befalta, és akkor érezte, hogy na, itt valami lement róla, az, amit bevett egy kis cuccot. Tehát, hogy tulajdonképpen olyan irdatlan erőt, mozgáskényszert adott neki, hogy hát mondjuk, ha minden nap lenyom az ember egy ilyen edzésprogramot, akkor tényleg mire az olimpiára jutok, már ilyen lesz, mint te.
De akár lehetne ez nem önkényes, hanem ami hasznos cselekvés, és nem tudom, a köztereket megtisztítani.
Igen.
Most egy pillanat alatt Pécsváros.
Meg ilyen szempontból nyilván.
Leszigetelem a polgármesteri hivatalt.
Tehát ilyen szempontból nyilván használják ezeket a szereket, főleg például mondjuk a hadseregben, tehát emlékszem még arra a cikre, és ott a kliensem egy nyácsorgatva nézték, amikor éppen nem tudom én a valamelyik francia terrortámadás, most nem tudom, itt ez a viccúságot támadták éppen meg, vagy utána írták, hogy a francia kommandósok amfetaminnal tartják magukat életben, mert napokon keresztül figyelték a házat, hogy aki kijön vagy bejön, tehát az teljesen normális volt, ugye? Vagy például az amerikai légierő pilotái sokáig ritalint kaptak, ez amit a hiperaktív vagy figyelemzavaros gyerekeknek adnak, és a ritalinnal az volt a probléma, hogy azért egy picit pszichoaktív az egészséges agynak, azért a pilóták nyilván egészségesek, ők fent tudnak maradni, de azért egy kicsit összekuszálja őket, és akkor
rengeteg UFO észlelés.
Akár, vagy néha így a baráti arcvonalakat is megküldték rakétával, és aztán van már új és jobb gyógyszer, vagy jobb szer, most nevezzük akárhogy, most nem kezdek el tényleg ezek már reklámot csinálni, amióta azt szedik a pilóták, azóta ezt a nem történnek ilyen dolgok.
Tehát, hogy új bolygók.
Között mit szednek a Grippenek?
Csak hogyha a kamionos elmegy Liverpoolból, Isztambulba, és egyet se alszik, mert valamit használnak, az, hogy úristen, ha a kommandósnak én adom, vagy háború van, és azt mondom, hogy az a cél, hogy ne aludjál egy hétig, és öljél, akkor az végül is rendben van.
Enikő már fülel, hogy majd hogy tudnék több munkát elvállalni.
És ezt mit kell használni?
Igen.
Igen, én ezt szerhasználat nélkül csinálom, ezt a 0-24-es szolgálat.
Te mit használsz? Engem is szoktak kérdezni, hogy mit használok, amikor így folyton pörgök.
És még egy szempontra szeretném felhívni a figyelmet, amikor azt mondjuk, hogy jó, a fiatalok és a kemény drog maga, nem tudom, hogy Magyarországon, ne Budapestet vegyük Magyarországnak először is, meg hogy a 12. kerületi iskolában mit adnak át a kerítésen a gyerekemnek, akinek van annyi zseppénze, hogy ezt meg is tudja venni, hanem gondoljunk a vidéki fiatalokra, ahol már régen nem az alkohol az elsődleges probléma, hanem a herbál, ami töredékébe kerül az alkoholnak, könnyen hozzáférnek, és óriási pusztítást végez.
Igen, ez az iskola kerítése, itt azért mindenképpen mondanám, hogy évtizedekig hasított ez a kapudrog elmélet, ami arról szól, hogy talán egy 20 évvel ezelőtt Nőklapjában olvastam utoljára azt, hogy senki nem halt meg heroin túladagolásba, anélkül, hogy nem marihuánával kezdte volna. Most ez nem igaz. Tehát ez a kapudrog elmélet, ez nem igaz. Még akkor sem igaz, hogyha valóban úgy tűnik, hogy van biokémiai magyarázó elmélet, mindjárt elmondom, mivel a probléma, mert úgy tűnik, hogyha ha THC-val érzékenyítenek, tehát a marihuána hatóanyagával érzékenyítik az agynak bizonyos részeit, nyilván itt főleg a jutalomközpontról van szó, akkor az ember, nyilván nem ember kísérletek ezek, hanem például mondjuk mezelyegér, vagy patkány, vagy akkor a nikotinra, az alkoholra, a heroinra, az ópiátokra sokkal fogékonyabb lesz ennek a kísérleti állatnak az agya, és nagyon érdekes, hogyha például együtt használ heroint és marihuánát, hogy együtt adagolják neki, akkor miután a marihuánát csökkentik, akkor elvonása lesz neki. Tehát nyilván átrendezi az agyunkat. De nagyon érdekes, hogy már például a patkányoknál sem, a kísérleti patkányoknál, az amfetaminnál ez nem működik. Miért nem? Ugye? Tehát akkor valami nem oké. Tehát a kapudrog elmélet arról szólt, hogy akkor elkezdek szívni, és utána egyre és egyre veszélyesebb drogokat akarok. De nem veszélyesebb drogokat akarok. Nem találtam még meg a saját drogomat. És azért használok először marihuánát, mert az a legelérhetőbb, a legegyszerűbb, és azt próbálom ki elszívni, és azt mondom, hogy nekem nem jó, hozzatok holnap mást. És holnap mást hoznak amfetamint, és azt mondom, ez se jó. És akkor utána hoznak heroint, és azt mondom, na, ezt kerestem. De nem azért keresem azt, mert hogy ez a kapudrog. Tehát ennyi erővel tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a cigaretta és az alkohol a kapudrog, de hát arra senki nem mondja, hogy a gyereket ne kínáljuk meg a bucsuba egy pohár sörrel, mert ez a kapudrog. Ez Magyarországon el nem hangzik, vagy hogy a gyerekek kiszák a likört, egy császárkörtét megihatsz, ugye? Vagy
azt igen.
Hát és a tojáslikör, meg a csoki likör, hát erre találták ki, vagy a gyümölcsös sörök, vagy ezek a 0,5%-os sörök, hát ezt az alkoholgyártók arra találták ki, hogy a kamaszok az édeset szeretik.
És igen, ez a Happy Meal menü. De most tényleg, amivel berántod a fogyasztót.
Igen, hát hogy tulajdonképpen ez a...
Egy színes róka másnak.
Tehát ez a kapudrog ilyen szempontból, ez nem. Nyilván a fiatalok azokat a szereket használják, amihez könnyen hozzájutnak. Hál' Istennek 14-15-16 körül ez a designer őrület, ez kicsit lecsengett. Sajnos két területen maradt meg, a szegregátumokban, legyen akár nagyvárosi, mint Budapest, vagy vidéki szegregátumokban, és a nagyon fiatalok között, mert az interneten ők ezekhez a szerekhez, meg hogy ez legális, és könnyebben férnek hozzá, borzasztóan káros. De hogy valóban, ahogy mondod, hogy az alkohol már annyira nem divat, de a fiatalok szeretik az alkoholt, a nagymama patikájából kitúrnak mindent. Nyilván valamennyire kell speciálisan bizonyos szerekre figyelni, de inkább azt mondom, hogy arra kell figyelni, hogy a fiatalok így mit használnak, vagy az idősebbek mit használnak, vagy hogy a női retikülökbe ott vannak a kis nyugtatók, mert a háziorvos felírta, hogy éppen egy kicsit nem repülősó van, hanem egy 0-25-ös frontim.
Mother's Little Helper. Van ez a Rolling Stone szám. Igen. És ez pont egy ilyen tablettáról szól, ami anyukának, apuka elmegy reggel dolgozni, anyuka ott marad a háztartással, a gyerekekkel, a mindennel, és akkor bekapdossa a pirulát, és már is.
Amerikában volt ez az oxikonti őrület, hogy igen. Közel 600 ezer amerikai halt bele ebbe.
Mert receptre felírják.
Így van, hát ez egy ópiát. 92-ben elindult ez, és 2010-ben akkor azért nem tartóztatták le a gyárnak a mindenkiét, és nem kobozták el a vagyonukat, mert együttműködtek a eljáróhatósággal. És
tehát gyógyszergyárként teszed függővé igen. a termékettől.
Igen. És hát nagyon érdekes, mert ugye mi is használunk az addiktológiában helyettesítő jelleggel például ópiátokat, két ilyen vegyület van, a metadon meg a buprenorfin, és hát igen, azt mondjuk, hogy az, annak adunk ilyen gyógyszert, aki nem tud, vagy nem akar felhagyni az ópiát függőségével, de más életet szeretne élni, és nem tudjuk elküldeni rehabba, vagy elmegy rehabba, és visszaesik, és nem tud tisztán élni, és akkor ezzel a gyógyszerrel úgy működik. De ezt a gyógyszert, hogy ezt a metadont is, azt is a németek találták fel a 30-as, 40-es években.
És kicsit félretették az aspirint, mert hogy kellett valami, ami a heroinról lehoz.
A német mérnökök már dolgoznak.
De jó, most ez autógyártás.
Igen, de nem tudom befejezni az aspirint.
De most már a kínai mérnökök dolgoznak sok mindenem. De a 70-es évek USA-jában akkor pont az volt a kérdés, hogy egy intravénás heroin használóból rövid idő alatt olcsón lehet-e rendes adófizető állampolgár gyártani. És kiderült, hogy a helyettesítő ópiáttal igen, mert azt nem szúrja, az tiszta gyári, megkapja a rendőrbe vagy a patikába, nevel gyereket, dolgozik, és valóban, tehát tulajdonképpen végig lehet élni életet. Én mindig azt szoktam mondani a klienseimnek, akik metadonni rácsingoznak, hogy figyeljetek, a metadonnak a legfőbb mellékhatása az, hogy egy jól beállított helyettesítőszer az nem pszichoaktív. Tehát amikor te most arra vágysz, hogy te ingyen megkapod a gyógyszert, elmúlik 2-3-4-5 év, és azt fogod érezni, hogy hát te drogos vagy, és ez nem hat, és amikor meghal anyád, akkor sírsz, zokogsz, és akkor mit csinálsz? És akkor egy csomó metadonos például elkezd inni, mert hogy valami mégiscsak legyen. Vagy amikor jött ez a designer őrület, akkor itt a budapesti ambulanciákon azt látták, hogy rengeteg ópiát fenntartós átállt ezekre a serkentőször nyedvényekre, így kell mondani, ami arról szólt, hogy nem, tehát pont ellentétes hatású szer volt, de annyira tolta és euforizálta, hogy tulajdonképpen lehozta magát az ópiátról, és nem volt neki elvonása, mert nem élte meg, állandóan beállva nem élte meg az elvonás kínját. Tehát, hogy tényleg látjuk azt, hogy hát egyszer le kell állni. Tehát, hogyha az ember így éli az életét, akkor eljön az a pillanat, amikor egy katartikus kulcsélmény, amikor azt mondjuk, hogy ragadjuk már meg ezt a helyzetet, és most kellene elkezdeni egy másfajta életet. De hát nyilván ez nehéz, mert az élet az meg fáj, meg esik az eső, meg a lábamra lépnek, meg cseket kell fizetni, meg rezsiharc van, meg hát szóval nem mindig boldog ez a mi civilizációnk.
Én ennek ellenére remélem, hogy ez a katartikus kulcsélmény mindenkinek előbb-utóbb megadatik. János, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy nagyon jó kimerítő képet kaptunk a hazai és a nagyvilágbeli drogpalettáról, és én ennek örülök is, hogy a drog, mint ilyen ködös távoli fogalom helyett kézzelfogható példákat kaptunk, de én szeretném, ha még vendégünk lennél legközelebb, és tudnánk beszélgetni magának a drognak a hatásairól is, arról, hogy mit ad a drog, mit veszel a drog, amiről nem beszéltünk, most csak megpendítettük, hogy ki hogy találja meg a saját drogját, vagy az egyes drog hogy találja meg a saját alanyait, hogy van-e trauma, ami elől menekülünk, vagy van-e remélt jutalom, a remélt jutalomhoz képest mégis mit fogunk majd kapni a végén, és hogy mi a kiút, amit te is naponta látsz, tapasztalsz, és nyújtasz is a klienseinek.
Köszönöm.
Köszönöm szépen, Szemeljátsz Jánossal találkozhatnak még a kedves hallgatók. A Requiem egy álomér című film az most fönt van az hbomax.com-on, tehát akinek van előfizetése, az megtekintheti, de lehet, hogy ilyen különféle magyar videó megosztó oldalakon nagyon rossz felbontásban fönn van kalóz verzióban is. További információkat, segítséget a kimondható.hu oldalon találtok, kérdéseiteket, kommentjeiteket várjuk a social felületeinken. Találkozunk jövő héten. Köszönöm szépen még egyszer Szemeljátsz Jánosnak. hogy itt volt. Találkozunk jövő héten, sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.